Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak.
9-en vesztették életüket az M1-esen és az M3-ason reggel történt súlyos balesetekben.
Az időjárásról.
Mindenütt sok napsütés várható, délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Több halálos áldozattal járó közlekedési baleset volt reggel az ország autópályáin. Az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket 3 helyszínen. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Kócán Dávid összefoglalója.
Álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy törökrendszámú gyümölcsöt szállító kamion hajnalban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt, közölte Németh Ramona, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
A győri hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket is, amelyek szintén megsérültek a balesetben.
Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban egy moldáv rendszámú kisbusz egy tehergépkocsinak ütközött a 113-as kilométernél. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, 2-en megsérültek. A baleset helyszínére 5 mentőegység vonult ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a helyszínelés idejére lezárták, a forgalmat leterelték. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek reggel. Hídfőnek ütközött egy kamion a Hevesvár megyei Mezőszemere közelében. A sofőr meghalt. A helyszínről a közmédia tudósítója Torkó Zsuzsanna jelentkezett.
A kamion 8 óra előtt néhány perccel ütközött neki a két pályasávot elválasztó hídpillérnek. A nyomokból úgy látszik, hogy tulajdonképpen nem is fékezett, ebből arra lehet következtetni, hogy talán rosszul lett vagy elaludhatott, és az ütközés következtében életét vesztette.
A kamion műanyag granulátumot szállított. A rakomány egy része az útra borult, ezért a Budapest felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták, és a Miskolc felé tartó irányban is csak a leállósávon haladhat a forgalom. Közölte Soltész Bálint, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
A helyszínelés befejeztével elkezdődött a műszaki mentés, ugye a rakományt felszedik a szakemberek, illetve a katasztrófavédelmi munkatársa is nagyban segítenek majd a műszaki mentésben, hisz nagy súlyról van szó, tehát valószínűleg óráig fog tartani a műszaki mentés.
Szintén az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon ütközött össze 3 autó, Bag és 60 között egy átterelt sávban, emiatt is jelentős torlódás alakult ki. A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. kiemelték. Az M1-es autópályát érintő baleset nem a sztráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen június 9-én felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Császár Attila összeállítása.
Mától kötelező a végrehajtása az Európai Unió 2 évvel ezelőtt hatályba lépett migrációs és menekült ügyi paktumának. Szakértők az előnyei közé sorolják, hogy egyszerűsíti a menekült eljárásokat, felgyorsítja a döntéshozatalt és elvben a kitoloncolásokat. Legfőbb hátrányának pedig azt tartják, hogy az Európai Unió továbbra is bevándorlási terület marad. Ciprus, mint az unió soros elnöke, informális találkozóra hívta a tagállamok illetékes minisztereit, valamint a bizottság képviselőjét annak érdekében, hogy a paktum működjön. Ciprus régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a migrációt átfogó és koherens módon lehet csak kezelni, és hisszük, hogy a paktum egy olyan egységes jogi keret, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bonyolult kérdést közösen és sikeresen oldjuk meg, fogalmazott Ciprus migrációs miniszter helyettese. Szerdán az Európai Parlamentben is téma volt a szabálycsomag végrehajtása. Azok a képviselők tartottak sajtótájékoztatók, akik az egyes dossziék felelősei voltak a jogalkotás során. Birgit Zippel a határon történő átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője volt. A baloldali politikus komoly előrelépésnek nevezte a paktum megszületését. Az elmúlt időszakban nem volt meg a bizalom a tagállamok között, és hiányzott az őszinte együttműködés, hogy ki a felelős a menekültügyi eljárások lefolytatásáért. Ezért tartom nagy sikernek, hogy a tagállamok többsége, és itt az Európai Parlamentben is közös álláspontra tudtunk jutni, hogy elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, fogalmazott a szocialista jelentéstevő. Európában Magyarország volt az egyetlen, aki kezdetektől nemet mondott a migrációra. Orbán Viktor kormánya 2015-ben a balkáni útvonalat képező déli határszakaszra kerítést építetett, ami megállította a bevándorlók áradatát. Az illegális bevándorlás az országgyűlési választás egyik fontos kampánytémája is volt. Az egykori miniszterelnök azon az állásponton volt, hogy a migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és azt állította, a politikai ellenfeleik bevezetnék azt.
Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy ő európai politikus, és kompromisszumot, megegyezést, a kiegyezést akar a bizottsággal, akkor annak előföltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És szerintem a Tisza elfogadja a migrációs paktumot.
A 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán.
Magyar Péter a választási kampányban, majd pedig miniszterelnökként is többször megerősítette, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
Bizakodhatunk abban, hogy valamelyest tudja majd csökkenteni a tagországokra nehezedő migrációs nyomást.
Az új rendszer egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be, mondta az M1-en Dóca Edith Krisztina. A Migrációkutatóintézet vezető elemzője kiemelte, több tagállam a gyakorlatban még nem áll készen a paktum végrehajtására, és Magyarország sem adott le cselekvési tervet, ami szankciókkal járhat.
Kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen, hiszen ugye nem vesz részt ebben a tekintetben a paktumban. Annak ellenére, hogy más tekintetben meg azért a jelenlegi magyar kormány is azt irányozza elő, hogy valamilyen úton módon szolidaritást kell vállalni más tagországokkal, és egyébként én is, mint szakértő is azért ezt tudom mondani, hogy valamilyen szolidaritási vállalatra azért szükség van Magyarország részéről is.
A paktum rendelkezései többek között előírják, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott bevándorló után. Válsághelyzetben a bizottság kötelezheti hazánkat, hogy az előírt kvótánál nagyobb számú menekültet fogadjon be, illetve azt is megszabja a dokumentum, hogy Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
A KDNP követeli, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot.
A párt frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólítása sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Rétvári Bence hozzátette, a paktum szerint át kellene engedni a határon a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.
Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídjai is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel.
Nagy-Britannia, Franciaország és Németország elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal, erről írt a Bloomberg. Európában már el is kezdődtek az egyeztetések arról, hogy a béketárgyalásokon ki és milyen formában képviselje az Uniót. A politikó szerint Kijev további támogatásokat, ezúttal 20 milliárd dollárt szeretne partnereitől ahhoz, hogy továbbra is nyomás alatt tudja tartani Moszkvát. Barna Péter összefoglalója.
Nemzetközi elemzők szerint az utóbbi hetekben Ukrajna sikeresen hajt végre támadásokat Oroszország belső területei ellen a saját gyártású drónjaival. Kijev elsősorban olajfinomítókat, logisztikai központokat és a hadipari üzemeket támadja. Volodymyr Zelenszkij csütörtökön kijelentette, Oroszországban nincs olyan terület, amelyet ne tudnának elérni drónokkal. Az ukrán elnök azt is mondta, Ukrajna kész megosztani a tapasztalatait, mert Európa biztonsága elképzelhetetlen az ukrán szakértelem nélkül. Az ukrán technológiai leleményességet az egész világ elismeri. Valamennyi partnerünk tanulni akar Ukrajnától és az ukránoktól. Amikor külföldre utazunk és partnereink különböző katonai bázisait látogatjuk meg, gyakran látjuk, hogy még mennyi mindent kell elsajátítaniuk és megváltoztatniuk, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Oroszország meggyengült, és ahhoz, hogy Ukrajna továbbra is ki tudja használni a kedvező helyzetet, további támogatásra van szüksége. Erről egy magasrangú ukrán tisztviselő beszélt a Politikónak. A lap azt írja, Kijev újabb 20 milliárd dollárt szeretne támogatóitól, az erre vonatkozó kérést várhatóan június 18-án terjesztik elő. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország pedig elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal. A Bloomberg szerint Berlin, Párizs és London ugyanis úgy látja, Kijev most kedvezőbb helyzetben van, mint Moszkva, és a fokozódó gazdasági, illetve katonai nyomás tárgyalásra ösztönözheti Vlagyimir Putyint. A lap arra is kitért, hogy Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Keir Starmer az amerikai elnök Donald Trump támogatását is meg szeretné szerezni, illetve az a céljuk, hogy Oroszország a jelenlegi frontvonal mentén leállítsa a harcokat, Ukrajna pedig akár több nemzetiségű erők bevonásával biztonsági garanciákat kapjon. Egyetlen szűkebb csoportnak sincs felhatalmazása arra, hogy mindenki nevében beszéljen, és az Európai Uniónak egyetlen szemét kell kijelölnie, aki a tárgyalásokon képviseli Európát. Erről az olasz miniszterelnök beszélt. Giorgia Meloni hangsúlyozta, Európának újra fel kell vennie a kapcsolatot Moszkvával a háború lezárásához. Az Ukrajna és Oroszország közötti bármilyen komoly békefolyamatban számos feltétel Európától függ, Európát érinti, ezért ezekről Európának kell tárgyalnia. Az Oroszországgal szembeni határozottságunk nem válhat diplomáciai vaksággá, és ki kell jelölnünk egy tekintélyes szemét, aki Európa álláspontját képviseli, fogalmazott az olasz kormányfő. A német hadsereg, a Bundeswehr főfelügyelője viszont hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztet, a NATO-nak legkésőbb 2029-re készen kell állnia arra, hogy Oroszország megtámadja, és az altábornagy egy korábbi időpontot sem zár ki. Christian Freuding a Politikónak azt mondta, most a gyorsaság a legfontosabb, és a NATO-t fel kell készíteni a harcra.
Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök.
Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése. Hozzátette, hogy hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, amíg a megállapodás véglegessé válik.
Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter.
Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek.
Szeptember 30-ával a jelenlegi formájában megszűnik a kamatstop. A pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeznek az ügyben, és a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
Szeptember 30-áig marad a kamatstop, ez derült ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A tervek szerint ezután kivezeti a kormány az intézkedést, mindezt úgy, hogy a ténylegesen rászorulók ne szenvedjenek kárt. Kármán András Facebook oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Az Orbán kormány 2022. januárjában eredetileg fél évre vezette be a kamatstoppot. Az intézkedésre az akkor kiugró infláció miatt, gyorsan emelkedő kamatok miatt volt szükség. A kamatstopp a maximum 5 éves futamidőre felvett zálloghitelekre vonatkozik. Megszüntetése 216 ezer embert érint, az MNB szerint közülük a sérülékeny adósok 19 ezeren vannak. A Tisza kormány többször jelezte már, hogy ki fogja vezetni a kamatstoppot, így nem jelent váratlan fordulatot, ezt mondta Virovácz Péter az M1-nek. A közgazdász szerint a kölcsön teljes egészére nézve nem jelent kiugró összeget a kamatok változása. Úgy látja, jelenleg jóval alacsonyabbak a kamatok, mint korábban voltak, ráadásul a tartósan erős forint miatt alapkamat csökkentés is várható.
Egy olyan időszakban kerül majd kivezetésre a kamatstopp, amikor azt tapasztalhatjuk a következő hónapokban, negyedévekben, hogy a magyar kamatok is csökkennek, akár a hosszú hozamok, akár a Magyar Nemzeti Bank alapkamata.
A portfólió számítása szerint, ha nem lenne kamatstopp, akkor 5,7% helyett nagy átlagban 8-9% körül lenne az érintett jelzálog hitelek átlagos kamata, így egy 5 éves hátralévő futamidejű jelzálog esetében 10%-kal ugorhat meg a törlesztő részlet.
A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhesebbé a törlesztő részletek fizetése a kamatstopp eltörlésével. Erről a párt frakció vezetője beszélt.
Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család, az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon el intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
A kormány támogatja a vagyonadó bevezetését. A miniszterelnök szerint a szabályozás akár évente 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat, amelyből 2 millió ember esélye a csökkentését finanszíroznák. A tervek szerint az új adónemről legkésőbb október végéig megszülethet a törvényi szabályozás, várhatóan jövő év elején léphet hatályba. Zsidai Viktor befektetési elemző bírálta az elképzelést. Szerinte a vagyonadó kevés bevételt termelne, könnyen megkerülhető lenne, úgy véli, inkább a társasági adó vagy az osztalékadó emelése hozna érdemi többletforrást. Jó Csaba összeállítása.
Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
Jelentette be a miniszterelnök, hogy a legutóbbi kormányülésen támogatták a vagyonadó bevezetését. Magyar Péter kijelentette, jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak. Hozzátette, ez az adó nem több országban is jól működik, számításaik szerint évente 300-600 milliárd forintot lehetne beszedni belőle. A kormányfő arról is beszélt, hogy várhatóan legkésőbb október végéig elfogadják a törvényt, így 2027. január 1-től már élhet a jogszabály.
Ez nem a neres lopásoknak a visszaszerzés. Tehát ennek nem az a célja, ennek egy valódi társadalmi felelősségvállalás a célja, hiszen elmondta többször a pénzügyminiszter úr is már a kampányban is, Kármán András, hogy nagyon nagy különbség van az adóékben az alacsony keresetűek és a magas jövedelmek, a magas vagyonokkal rendelkezők között.
Magyar Péter hozzátette, mivel legnagyobb rész céges tulajdonrészek után fogják beszedni, de lesznek ingatlanok és egyéb tulajdonjogok is, azt szeretnék, hogy a 2025 év végi cégértékek számítanának a 2026 májusáig beadott beszámolók szerint az adó alapjának. A kormányfő úgy számol, az ebből az adónemből befolyó összegből tudják majd 2 millió ember személyjövedelemadó csökkentését fedezni.
A vagyonadó szerintem ezt most már meg kell csinálni, mert be lett ígérve. Nincs semmi értelme.
Zsidai Viktor befektetési szakember szerint a vagyonadót korábban több országban is kipróbálták, és szinte sehol nem működött. Zsidai Viktor úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy 10-valahány európai országban volt 30-40 éve vagyonadó, most pedig csak 3 országban létezik. Szerinte a 7000 milliárd forintos hiányhoz képest csekély bevételt jelentene az államháztartásnak.
A vagyonadóval az első probléma az, hogy nagyon kevés pénz jön be belőle, tehát kb. 100-200 milliárd forint jön be belőle, ez mondjuk ehhez a 7000-hez mérve, ezt érzitek, hogy ez nem fog semmit megoldani. Ráadásul ugye itt mi történik? Jellemzően a leggazdagabbak, akik ilyen sok 10-100 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, ők nagyon könnyen ki fognak ez alól bújni, mert el fognak költözni, nem tudom, Ciprusra, Máltára, Portugáliába, vesznek ott egy állampolgárságot, stb., és nem lesznek az alanyai. Tehát pont azok fogják elkerülni, akiknek a legtöbb pénzük van.
Az egykori alapkezelő kitért arra is, a tervezett vagyonadó versenyhátrányt okozna a magyar vállalkozóknak a külföldi tulajdonú cégekkel szemben, és a vállalkozások értékének meghatározása is rendkívül bonyolult, ezért az adó alapja is vitatható és nehezen kezelhető. Zsidai Viktor szerint célszerűbb lenne a társasági nyereségadót vagy az osztalékadót felemelni, amiből dupla ennyi összeg folyhatna be. A Fidesz tegnap közleményben reagált a vagyonadóról szóló bejelentésre. Az ellenzéki párt azt írta, a vagyonadó a tervezett formájában nem csak igazságtalan kettős adóztatást jelentene, de visszahúzná a magyar közép- és nagyvállalkozók gazdasági teljesítményét, a munkanélküliség növekedéséhez vezetne, és káoszt idézne elő a saját lábán megállni akaró magyar családok százezreinek életében.
Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKE-n nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. 7 perc múlva lesz 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma. Szó volt arról, hogy szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. És beszámolunk arról is, hogy országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma, a mozgás éjszakáján.
Déli krónika.
A végéhez közeledik 14. Leó pápa a hatnapos spanyolországi apostoli útja. Az egyházfő csütörtökön érkezett meg a Kanári-szigetekre, ahol egy tengerbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg az óceánba veszett menekültekről, hangsúlyozva, hogy az emberi méltóságnak nincs útlevele. A pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol menekültekkel és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd Szent Misét mutatott be. Az egyházfő délután visszatér Rómába. Buka Bence és Tomai Judit összefoglalója.
Vízbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg 14. Leó pápa arról a több ezer migránsról, akik a Kanári-szigetek felé tartva haltak meg az Atlanti-óceánban, és akiknek a sírjánál már nem lehet virágot elhelyezni. A katolikus egyházfő csütörtökön érkezett a szigetcsoportra, amely a hatnapos spanyolországi apostoli út utolsó állomása. Látogatásának fókuszában itt a bevándorlók állnak. Évente több tízezer ember vág neki a veszélyes tengeri útnak Nyugat-Afrikából egy jobb élet reményében, a spanyol szigeteket célozva. A nagy távolság és az erős áramlatok miatt ezt a tengeri migrációs útvonalat tartják a legveszélyesebbnek. A megemlékezés végén a pápa egy olyan kereszt előtt áldotta meg az egybegyülteket, amelyet tengeri átkelésekhez használt csónakok deszkáiból készítettek. Az egyházfő ezt követően a szigetcsoport legnagyobb városába, Las Palmasba utazott, ahol a helyi székesegyházban a papsággal találkozott. Tovább indulása előtt 14. Leó több ajándékot is átvett, például egy olyan családfát, amely szerint Kanári-szigeteki gyökerei is vannak. A helyi futballstadionban eközben több mint 50 ezer hívő gyűlt össze, hogy részt vegyenek a katolikus egyház főszent miséjén. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, hallgathatom az üzenetét és láthatom az emberek örömét. Tudjuk, hogy az üzenet, amit hoz nekünk, az Úr szava. Nagy bátorsággal és örömmel jöttünk el, hogy meghallgassuk őt, és a hallottakat átültessük a gyakorlatba, hogy az ő tanítása valódi gyümölcsöt teremjen az életünkben, nyilatkozta egy apáca. Homíliájában a pápa a bevándorlók iránti emberséges bánásmódra kérte az egybegyülteket. Mindenek előtt szeretnék hálát adni az Úrnak azért a sok jóért, amit itt nap mint nap véghez visztek. Rábízom mindenki fáradozását. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a szentmisében imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik a tengeren vesztették életüket, fogalmazott az egyházfő. 14. Leó pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd ott is szentmisét mutatott be.
A Fülöp-szigeteki földrengésben érintetteknek gyűjt a katolikus Karitász. A szervezet országos igazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a helyieknek elsősorban pénzre van szükségük, hogy abból tudjanak például ivóvizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítani a rászorulóknak.
Zagyvari Árt hangsúlyozta, a nemzetközi segélyprogramhoz bárki csatlakozhat. A 1356-os adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. A Katolikus Caritas honlapján online fizetéssel vagy banki átutalással nagyobb összeget is lehet adományozni.
162 országban van jelen Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, óriási a baj, több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer szemét jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak, több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre.
Még ma is adhatnak vért az amerikai Metallica rock együttes rajongói Budapesten egy nemzetközi véradó kampány részeként. Erre tegnap is volt lehetőség. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója azt mondta, az első nap a véradók több mint 23%-a életében először segített ilyen módon.
Az önkéntesek pólót és gitárpengetőt kapnak a véradásért cserébe. Kardos István hozzátette, a koncerthez kapcsolódó előregisztrációhoz kötött véradási időpontok gyorsan beteltek a fővárosban.
Aki szabadságra megy és tudatosítja magában, hogyha eddig a munkahelyén adott vért, és szabadság alatt találkozik azzal, hogy véradásra van lehetőség egy-egy eseményen, rendezvényen, akkor azt tegye meg, mert ilyenkor nyáron nekünk is más formában kell szervezni, és egyszerre kell figyelemmel lenni arra, hogy új véradók legyenek, és arra is, hogy az, akik állandó rendszeres véradóink most nem ott elérhetőek, ahol mondjuk munkanapokban, nyári időszak ilyen kihívásokkal bír, hogyha ezt még terheli az, hogy kevesebb a véradó is, a fiatalok megszólítása nem olyan sikeres, akkor még nagyobb kihívása lenne nekünk.
Elkezdődött az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnokság az észak-amerikai kontinensen.
Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelentős bővítéssel a FIFA a bevételek növekedését szeretné elérni. Hozzátette, a három rendező ország céljai eltérőek a tornával. Az Egyesült Államok a sportszakmai szempontok figyelembevételével szeretné népszerűsíteni a futballt és felzárkóztatni a négy nagy amerikai sportághoz. Mexikóban népszerű a foci, így ott inkább a hagyományos célok elérésére törekednek.
infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országimázs megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a három országnak a közös rendezése.
Éjszakai futás, zumba, tollas labda. Országszerte csak nem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín ezúttal is Budapest, ahol a Hősök terén és a Városliget környékén várják az érdeklődőket, valamint több városban is számos sportágon keresztül népszerűsítik az egészséges életmódot. Harcsás Gergely összeállítása.
Minden nap kerékpározok, és legalább egy héten egyszer 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
Mondja Selmeci Éva, aki gyerekkorától kezdve rendszeresen sportol. Nem kell rekordokat dönteni, nem kell élsportolónak lenni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Ezzel az üzenettel hirdették meg idén a mozgás éjszakáját. A már a hagyománnyá vált rendezvénysorozat több mint 90 településen nyújt közösségi élményt. A budapesti programok már délben elkezdődtek a Dagályuszodában, estétől pedig a Hősök terén és a Városligetben jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A Hősök terén 20 órától kerekesszékes futam is lesz, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak.
Közösségi esemény, élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre tesszük a hangsúlyt.
Emelte ki a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. Kis Gergely a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában elmondta, Budapesten hajnali 4-ig várják az érdeklődőket, akik a legnépszerűbb mozgásformák, például a jóga, latin tánc és a kocogás mellett számos lehetőség közül választhatnak. Hozzátette, céljuk, hogy mindenkit mozgásra ösztönözzenek.
Nagyon fontos, hogy az a 30-40% a lakosságnak, aki elég aktívan mozog, amellett azt a 10-15 ingadozót, aki ritkán mozog ugyan, de azért megmozdulnak, őket próbáljuk inkább behozni a sportos, egészségtudatos világba, és a nagy kérdés az 50-55%, akik egyáltalán nem mozogtak eddig. Ezt szeretném megváltoztatni, hogy sok apró lépésből összeáll egy egészséges életmód.
A főváros mellett több településen, például Zalaegerszegen, Békéscsabán, Pécsen és Székesfehérváron is várják a sportolni vágyókat. Idén először Kecskemét is csatlakozott a programsorozathoz. A Benkó Zoltán Parkban 16 sportágat lehet kipróbálni, mondta Lovász Adrián, programkoordinátor.
Lesz street workout, asztali tenisz, tollaslabda, fitness, aerobik, jóga, sárkányhajózás, kajakkenu, de készülünk kispályás labdarúgással, ahova utánpótlás és felnőtt csapatok jelentkezését vártuk, streetball versenyre családi csapatok nevezését fogadtuk, ezen kívül futásban is összemérhetik a kilátogatók az adottságaikat, 3 és 7 kilométeres távot szerveztünk.
A programokon a részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. A rendezvényről bővebben a mozgáséjszakája.hu oldalon lehet olvasni.
Rekordszámú csapat indult az idei Tiszatavi PET kupán, közölte a főszervező a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában.
Doró Viktória elmondta, soha ennyien nem neveztek egy PET kupa megmérettetése sem. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Emlékeztetett, az akcióval tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből, ebben az évben is nagy mennyiségre számítanak. Hangsúlyozta, a folyó tisztításával az a cél, hogy visszaadják azt a természetnek.
Ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a nádba, olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás. Ilyen nagyon furcsa hang, mintha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk.
A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kiemelten fontosnak tartja a figyelemfelhívó akciót. A magyar férfiak születéskor várható élettartama körülbelül 4,5-5 évvel rövidebb az uniós átlagnál. Illés Anna összefoglalója.
A férfi szerephez még mindig hozzátartozik napjainkban is, hogy nekik ki kell bírniuk, ők kevesebbszer fordulnak orvoshoz, kevésbé törődnek önmagukkal az egészségükkel, bár már egy picit ez a tendencia elmozdult, de javarészt még mindig ez jellemző.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. Bertókné Tamás Renáta a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a férfiaknál is fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakarindex vizsgálat.
A főosztályvezető kiemelte, a fizikai egészség megőrzéshez a mentális jólétre is érdemes figyelniük a férfiaknak, hiszen jellemző, hogy folyamatosan a terhelhetőségük határán működnek és nem kérnek segítséget.
Egészséges életmód része, ahogy próbáljunk meg stresszmentesen élni, de hát ez a mai korunkban hát van lehetetlennel egy egyenértékű küldetés, de meg kell próbálni minél kisebb mértékűvé tenni a minket érő stresszt. Aztán a társas kapcsolatok, amik nagyban hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz. Nem elszigeteltem magányosan élés, hanem megtalálni azokat a csoportokat, azokat a közösségeket, amiben az ember jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, és ezáltal csak kenti a stresszt és növeli a mentális egészségét.
Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama valamivel meghaladja 73 évet, míg az egészségben eltöltött várható idő nem éri el a 62 évet, miközben az EU-s átlag szerint a férfiak csak nem 79 évet élnek, és ebből átlagosan 63 évet töltenek egészségben. A férfiak egészségének nemzetközi hete hétfőn kezdődik, és jövő vasárnap apák napján ér véget.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint több baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. Budapest irányába Tatabányánál a terelés előtt van több kilométeres torlódás, illetve a terelésben is lassul a forgalom. Moson-Magyaróvárnál szintén több kilométeres kocsisorra kell készülni, mert a főváros felé a 161-es kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a forgalmat. A mentés idejére a Vásárosnamény felé vezető oldalon is pályazárat vezettek be. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztek el. A 61-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemere-Telep vasútállomás közelében. Helyszínenek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé az Andrássy út előtt. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsei utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítása miatt. A 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent László utca és az Erzsébeti temető megállót. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változékony felhős napos, de meleg idő várható hétvégén is elszórtan futó záporokkal. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Melegfront érkezik. Ennek a melegfrontnak a felhői már a késő délutáni kora esti órákban beköszönnek a Nyugat-Dunántúlon, de még csapadék nem várható, majd a hajnali órákban nyugaton, észak-nyugaton már elered az eső. Ma legfeljebb 24 fokra számíthatunk, a legmelegebb órákban keleten lehetnek záporok, aztán hajnalban a hőmérséklet általában 10-15 fok közé csökken, a völgyekben lehet ennél hűvösebb. Napközben viszont a melegfront vonulásának ellenére melegedésre számíthatunk, ismétlődő eső, záporeső elszórtan azért előfordulhat, ahogy az el is hangzott, több helyen élénk, időnként erős lesz majd a nyugati, észak-nyugati szél, aztán vasárnap délen akár 30 fok is lehet, de akkor már több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, legnagyobb mennyiségben és legnagyobb eséllyel a délnyugati ország részben. Hétfőn is még inkább délen lesz csapadékosabb az idő, ekkorra visszaesik a hőmérséklet, majd kedtől kezdve újabb melegedésre számíthatunk, és a jelenlegi számításaink alapján kijelenthető, hogy igazi strandidő valószínű a jövő hét legnagyobb részében. Csütörtökön akár 33 fok is lehet majd.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A mexikóvárosi Azték stadionban 80 ezer néző előtt rendezett találkozón az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban, a szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótában nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így értékelt.
Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítmény nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, széthol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott.
Az alcsoport másik mérkőzésén szintén Mexikóban, Guadalajarában, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Humyungbo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így nyilatkozott a győztes mérkőzés után.
2014-ben már jártam világbajnokságon szövetségi kapitányként, most pedig 12 év elteltével ismét itt vagyok. Ez az első győzelmem a dél-koreai válogatottal. Nagyon izgatott és boldog vagyok, ez a győzelem igenis minden játékosnak köszönhető, hiszen a legjobbjukat nyújtották. Ha jól emlékszem, 16 év telt el azóta, hogy Dél-Korea a legutóbb győzelemmel kezdte a VB-t, de összességében is ez csak a második alkalom, hogy megnyertük az első meccsünket, és mindez a játékosoknak köszönhető.
Csehország tehát 2-1-re kikapott Dél-Koreától, most következzen a csehek szövetségi kapitánya Miroslav Kubek. A 74 éves szakembert hallják.
Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag erőben fölén kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc.
Bánki József a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa, pedig így látta a Dél-Korea-Csehország mérkőzést.
Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Hasik Sik nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea. Kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Sadilek és bement Hlozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatárcsere semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadilek növését óriási bravúra vette Kim Sung-bjuk, és megnyerte a meccset Korea.
Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa, a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, de ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that.
Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott. Jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
Nemzeti Sportkrónika.
Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteresekkel kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszott majd a görög Olimpiákosszal. Manherz Krisztián, a Ferencváros játékosa Kósos Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
Ott volt a lehetőség, még ott az utolsó lövéssel is, még a rendes játékidőben, aztán egyenlített végül a Barcelonét. Szerinted mi az, ami miatt nem sikerült most leginkább?
Először is azt gondolom, hogy összességében saját magunkhoz képest nem játszottunk olyan jól. Mutatja az is, hogy a félidőben 6-3-ról kellett, azt hiszem, visszakapaszkodnunk, és ez nyilván nagyon-nagyon sok energiát kivett. Azt gondolom, hogy nagyon jól játszott a Barcelonét, nyilván ez nem lehet kifogás a számunkra, meg akartuk nyerni ezt a meccset, azt gondolom, hogy favoritja is voltunk a mérkőzésnek, de támadásban megremegett a kezünk. Sokat kihagytunk, sok olyan pontatlanság volt, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen fér bele. 10 alatt kapni amúgy egy jó védekezést jelent, úgyhogy nem gondolom, hogy abba kéne keresnünk a hibát. Azt gondolom, hogy azokat a játékosokat, akiket akartunk, ki tudtuk venni a mérkőzésből. Nyilván hát ilyen egy Bajnokok Ligája elődöntő, nyilván szokon múlik, most büntetőkön múlott, és ez most a spanyolok felé dőlt.
Jágire kivételes formát fogott ma ki, és azért volt egy külön pár harcotok most este. Sikerült azért gólt venni neki, de ilyenkor nehéz annyira megtörni mondjuk az ő önbizalmát, hogy az elfogjon az 5 méteres párbajra.
Nem gondolom, azért a 5 méteres párban mindig egy más műfaj. Tény, hogy jól védett, fúgásommal legalább olyan jól védett, azt gondolom, és mind a két védekezést dicséret illeti. Nyilván a büntető lövések meg egy bizonyos szétálló tri, tehát, hogy most mondhatjuk, hogy az Aguirre milyen jól védett, elugrott egy irányba, Manda teljesen másik irányba lőtt és fölpattant a kapufára. Ilyen a sport, sajnos van ilyen, ebből föl kell tudnunk állni, föl is fogunk állni, és megyünk tovább. Ezt hozzátenném még, hogy köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak ide, mert tényleg nagyon sok Fradi szurkoló volt, rokon családtagok, sajnáljuk, hogy ez most nem jött össze.
Én is tudom, hogy a címvédésért jött ide a Ferencváros, de egy ilyen mezőnyben, ahol 4 ilyen erős csapat van, a bronzéremnek is lehet komoly értéke?
Van értéke, de nem olyan értékű.
A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a Bajnokok Ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olimpiákos lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
Nemzeti Sportkrónika.
Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Ita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. A női döntőt ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd, és a férfiaknál is biztosan lesz magyar döntős, hiszen ma megnyerte elődöntős csoportját Koleszár Mihály. Most őt hallják, Kressz Bálint a riporter.
Mindenhol azt érzem, hogy sikerült maximum elven teljesítsek, amiben alapból gondolkozunk. Most, hogy ez éppen azt jelentette, hogy még csoport elsőnek is sikerült befussak, az külön öröm, de hát itt, ahogy mondták egyébként a kommentárok, nem a mai helyezés számít. Örülök, hogy így sikerültek egyébként a lépések, de inkább a lépéseknek örülök, mint annak, hogy a végén hova értem ezzel. Bízom benne, hogy ezeket a lépéseket, vagy ennél akár még nagyobb lépteket sikerül holnap majd megejtsek, és akkor ki tudja, hogy mire lesz ez elegendő. Azt gondolom, hogy olyan emberek állnak mellettem, mögöttem, itt külön köszönet egyébként Berec Kiricsinek, aki elképesztő sokat segít a háttérben, és azoknak az edzőknek, akik ott állnak mögöttem, mellettem, és búzítanak arra, hogy még többet hozzak ki magamból. Azt gondolom, hogy a műhely munka azt már belepakoltuk, és ha nem is most a budapesti világkupára készültünk gőzerővel, mégis itt most a maxot fogjuk nyújtani, és van az európai világbajnokságot, meg remélem, hogy már egy kiszélesült követőtáborral tudjuk majd véghez vinni és lefolytatni.
Az elődöntő B csoportjában pedig Böhm Csabának és Marsal Attilának szurkolhatunk. 00:30 kezdték meg az elődöntő szereplést. A férfiak döntője holnap 11 órakor kezdődik majd a budapesti öttusa világkupa versenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Budapestig árad, alatta apad. A folyó lábatlanig alacsony, lejjebb igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19, Budapestnél 20,7, Mohácsnál 23,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Duna. Duna remete 137 cm, 23%. Medve 314-32, Nagybajcs 255-32, Gönyű 192-30, Komárom 205-25, Esztergom 116-16, Nagymaros 34-13, Budapest 121-10, Dunaújváros -13-8, Dunaföldvár mínusz 138. Paks, mínusz 1, 10. Dombori, 36-12, Baja 141-12, és végül Mohács 164 cm, 12%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 28 gázló van, az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 29 deciméter, 60,1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 22 deciméter, 80,1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 19 deciméter, 110,400, középen 23 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 44 cm, 12%. Árpásnál mínusz 41,15, Győrnél 212, 25. A Marcal Móricz hídánál mínusz 33, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 64, 13, Balassagyarmatnál mínusz 80, 8. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 108, 14, Szekszárdnál 277, 41. A Mura letenyénél 283 cm, 47%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 79 cm, 42%, átlag vízmélysége 327 cm, hőfoka Siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó Agárdnál 55 cm, 1%, a víz hőfoka 17,5 Celsius fok. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál 36 cm, 39%, a víz hőfoka 17,4 Celsius fok.
Műsorajánlat.
A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
A Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, hova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok.
Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
Nagyok.
Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.